Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Lantos Krisztinával, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezető igazgatójával, a mikrofonnál Kutasi Judit, és hogy a tehetséggondozás mennyire fontos, erről az elmúlt 20 percben már beszélgettünk, és azt ígértük, hogy a részletekről is szót ejtünk, az egyes programokról, az egyes lehetőségekről, és a befektetés a jövőbe, ez már elhangzott. De beszéljünk akkor például a Start ösztöndíj programról, ami startup vállalkozásokban segíti a fiatalokat. Hogyan találják meg ezeket a fiatalokat, hogyan találják meg a fiatalok a tehetségközpontot, kik azok, akik részesülhetnek például egy ilyen támogatásban?
Nagyon szerencsések vagyunk, mert ez egy új, innovatív program, és arra gondoltunk, hogy a vállalkozói kedv, a bátorság, az is egy tehetségterület, és ezért indítottuk el ezt a Start programot. Ezt azért írtuk ki, mert a COVID után szerettünk volna olyan ötleteket megvalósítani, mert egy kicsit segíti a visszatérést, a COVID tapasztalataiból levonva társadalmilag hasznos vállalkozásokat kerestünk kifejezetten, meg olyan vállalkozásokat, amelyek arra koncentrálnak, hogy segítsék a generációk közötti együttműködést. Kiírtuk ezt a programot, és ennek pont azért, hogy ne csak a pénzbeli, tehát a Nemzeti Tehetségközpontnak a programjaiban azért nagyon erősen tetten érhető az a fajta igény, hogy nem csak pénzbeli támogatást nyújt, hanem mentorálást, kócsolást, és egy csomó olyan személyes támogatást, ami hasznos lehet nem csak anyagilag, hanem mentálisan egy adott tehetségnek. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Szerintem önmagában a pénz az nagyon sokszor nagyon sokat jelent, de a megértés, az odafordulás, a támogatás az sokszor talán még többet is. Tehát a Start programnak az a lényege, hogy kerestünk ötleteket ezeken a területeken, amit említettem, és az első 20-at tűztünk ki célul, de aztán 19 olyan ötletet találtunk, amit megvalósíthatónak, jónak és vállalkozásban sikeresnek ítéltünk meg, és 19 fiatal kapott 3-3 millió forintot, és kapott egy olyan lehetőséget, hogy a Design Terminállal együtt működve, akik ebben nagyon erős tapasztalattal rendelkeznek, de ők a tisztán szakmai pénzügyi támogatást nyújtották eddig, és olyan startupokra koncentráltak, és a kedvünkért kidolgozták ezt a társadalmi vállalkozási szisztémát, és ők segítettek abban nekünk szakmailag, hogy megvalósítsuk ezt a programot. Tehát közösen nyújtunk a fiatal vállalkozóknak mentorálást, vállalkozói ismereteket, pénzügyi ismereteket, üzleti tervírást.
Beszéljünk arról, hogy hogyan tudjátok népszerűsíteni a tehetséggondozást, hogyan tudtok távolabbra is eljutni tehetséghatárok nélkül. Ez azt gondolom egy fontos dolog a ti életetekben, és az, hogy ismert emberekkel összefogva próbáltok eljutni olyan helyekre, ahol nem tudnak rólatok, ahol nagyon fontos lenne a segítség. Például itt van Szilágyi Áron, olimpiai bajnok kardvívónk, aki szintén mellétek állt, és tehetség nagykövetként támogatja a munkátokat. Milyen plusz tud ő adni a ti munkátokhoz?
Hát én ezt a Nemzeti Tehetségközpont életében az egyik legnagyobb eredménynek tartom, hogy egy olyan hiteles ember, egy olyan tehetség mellénk állt, mint Áron. Tehát, hogy nem csak a szakmai eredményei, nem csak a kitartása, nem csak a sportolói kvalitásai, hanem az a fajta embersége, tisztessége, őszintessége, ami jellemzi őt, az egy nagyon fontos érték a mi életünkben, és Áron nagyon fontosnak tartja a tehetséggondozást. 2 évvel ezelőtt találkoztunk a Stipendium Peregrinum ösztöndíj programban, ő volt az instruktortársam, minden instruktornak ugyanaz volt a véleménye Áronról, mint nekem, és amikor elkészült az ő életéről szóló film, ami egy teljes olimpiai felkészülési időszakot ölel át, akkor az első pillanattól éreztem, hogy ez a film, ez nem csak egy dokumentumfilm, hanem ez egy tehetséggondozó case study. És egy jól odafigyelő pedagógus, egy jól odafigyelő szülő pontosan megérti ebből a filmből, hogy hogyan kell egy tehetséggel bánni, milyen fázisai vannak egy tehetség karriernek, vagy egy életútnak, mit jelent egy mélypont, hogyan kell segíteni valakit, hogy a mélypontról felálljon. Tehát ez annyira komplex, igazi életszagú film, és őszinte, mérhetetlenül őszinte. Én nem is tudom, hogy van-e más olyan sportoló, aki ennyire őszintén merte a saját belső aggodalmait megmutatni már valakinek. És amikor én azt Áronnak elmondtam, hogy szerintem ez nem egy dokumentumfilm, hanem ez egy tehetséggondozó oktatófilm, akkor az Áron amellett, hogy mosolygott, de hogy ő is benne volt abban, hogy kezdjünk akkor ezzel valamit, mert számára is fontosak a tehetségek. És akkor minket meghívtak egy ENSZ side eventre New Yorkba, ahol beszéltünk, és ott is láttam, hogy mennyire érdekes a magyar tehetséggondozás a külföldiek számára. És akkor azt mondtuk, hogy vigyük el ezt a filmet sok helyre, mutassuk meg ezt a filmet, és a film kapcsán és Áron kapcsán beszélgessünk a tehetséggondozásról, a közösségek szerepéről a tehetséggondozásban, a pedagógusok szerepéről,
a család szerepéről
a tehetséggondozásban, a támogatókról, arról, hogy hogyan kell visszaadni egy tehetségnek, hogy tartozunk-e azért a támogatásért, amit kaptunk, és elkezdtük járni a világot, és 10 országba, 13 helyszínre készülünk, és már voltunk is jó néhány helyszínen, és az első helyszín Szlovákia volt, magyar lakta részek Szepsin egy iskolában voltunk, ahol elmondhatatlan, hogy milyen örömmel fogadták Áron. Tehát, hogy így látszott, hogy a pedagógusok, a gyerekek mennyire őszintén érdeklődtek iránta, és irántunk is emiatt talán. Majd utána levetítettük Kassán este a filmet, és hát zsúfolásig telt a magyar színház, és amire meg igazán büszke vagyok, hogy nem csak a kassai magyarok jöttek el, hanem számos szlovák sportoló jött el, sőt a Kassai Olimpiai Bizottság a dísz tagjai közé választotta Áront, és a szlovákok is azt mondták, hogy oda kell figyelni egy ilyen életútra, és az, hogy a tehetség összehoz, mert egyébként az alcím ennek a programnak az, hogy sport, tehetség összehoz, ez egy kicsit igazándiból az volt, hogy az Áron mondása volt, hogy a sport nem szétválaszt, hanem összehoz, és akkor egy picit mi így átalakítottuk közösen, és azt mondtuk, hogy nem csak a sport, hanem a tehetség is. Mert azért a tehetséggondozás iránt, és a tehetségek iránt mindenki őszinte tisztelettel beszél, vagy fordul e felé, és azt gondolom, hogy ez egy olyan nemzetközi érték a tehetség, akármilyen szempontból nyilvánul meg, hogy ez egy közös nyelv lehet, hogy nem csak a sport, nem csak a zene, nem csak a művészet, hanem a tehetségekről való gondolkodás is egy közös nyelvünk lehet egyébként nagyon sok olyan területen is, vagy olyan sok más csoporttal is, akivel nem teljesen egyfajta értékalapon állunk. De ez mégis összehoz bennünket.
Szóba hoztad a Stipendium Peregrinum programot, ami azt gondolom a legfontosabb, vagy zászlóshajó, hogy mondjuk?
Zászlóshajónak hívjuk, nagyon szeretjük, és a Schneidberger program mellett ez a kettő olyan programunk van, ami talán egy picit most kiugrik, és a Schneidberger program azért, mert ez egy nagyon régi, már jól kiforrott, nagyon jó értékekkel rendelkező, jó eredményekkel rendelkező program.
Zenei terület?
Igen, zenei tehetségek és hátrányos helyzetű zenei tehetségek támogatása. A Stipi meg azért nagyon jó és most vezér programunk, mert hogy ez meg a legújabb innovációk között van, és hát ez nagyon nagyot ütött, dobott, és egy hihetetlen érdeklődés övezi egyébként.
Hát itt komoly támogatást kaphatnak a fiatalok, akik a legrangosabb külföldi egyetemekre szeretnének jelentkezni.
Igen.
De nem mindegy, hogy mit tesznek le az asztalra, hogy ezt megkapják, mik a feltételek, vagy mik azok a fontos sarokpontok, aminek meg kell felelni egy fiatalnak.
Tehát a legfontosabb az, hogy a nemzetközi listák alapján összeállított listán olyan egyetemre jelentkezzen, ami a világ legrangosabb egyetemei közé tartozik. 26 ezer felsőoktatási intézmény van körülbelül a világon, azért ez egy óriási szám. Ebből választottunk ki mi nemzetközi standardek alapján 67 olyan egyetemet, amit mi a világ legrangosabb egyetemei közé tartozónak gondolunk. Tehát egyrészt azt kell teljesíteni az ide jelentkező fiataloknak, hogy vegyék fel őket ezekre az egyetemekre. És ha felvették őket, akkor adjanak be hozzánk egy űrlapot, töltsék azt ki, nyilatkozzanak arról, hogy miért fontos az a tudás, amit meg akarnak szerezni. Tehát nem arról szól a Stipi, hogy minden áron menjenek külföldre a diákok, hanem arról szól, hogy úgy menjenek külföldre, hogy olyan helyen tanulhassanak, ahol a legmodernebb tudást szerzik meg, esetleg olyan szakokon, amelyek nem elérhetők Magyarországon, olyan nemzetközi kapcsolatrendszert szerezzenek, amelyek itthonról nehezebben érhetőek el.
És hozzák haza
ezt a tudást. Tehát ugye ez egy fordított brain drain, mert azt mondjuk, hogy azzal szemben, hogy nagyon sok fiatalt a külföldi cégek próbálnak elcsábítani Magyarországról, hiszen tényleg tehetségesnek tartanak bennünket, dolgozósak vagyunk, teljesíteni akarunk.
Jó oktatásban részesülünk.
Jó oktatásunk van, jó tehetséggondozó programjaink vannak, jó versenyeket nyernek ezek a srácok, de hogy pont a fordítottja történjen meg, hogy a legjobbjainkat elküldjük külföldre, hogy nem akadályozzuk őket, hanem engedjük őket, és azt mondjuk, hogy gyertek haza, és itt vállaljatok olyan szerepet, olyan munkát, vagy nyissatok egy új vállalkozást, amivel azt a tudást hasznosítjátok, amit megszereztetek.
Vannak már jó példák?
Hát én nagyon büszke vagyok rá, mert hogy nem csak alapképzésben, hanem mesterképzésben is vannak stipis ösztöndíjasaink, és most már van vannak olyan diákok, akik már végeznek. És az összes diák, aki végez az idén mesterképzésen, két év után, mindenki hazajött, mindenki itthon kezdi meg, pedig még lenne idejük, tehát hogy még mondhatnák azt, hogy egy kicsit majd később érkezem haza, és később teljesítem a szerződéses kötelezettségeimet, de mindenki hazajön, és mindenki fantasztikus munkába kezd bele, és ami még talán ennél is jobb, hogy mindenki azon gondolkodik, hogy hogyan tudná nekünk egyrészt segíteni a tehetséggondozásban, hogyan tudna visszaadni nekünk is, akár a STIPI-ben, akár más tehetséggondozó programban, másrészt pedig hogyan tud a volt iskolájának visszaadni, beszélget a volt iskolájában diákokkal, hogy ő mit kapott a STIPI-től, és van olyan diákunk például, aki a Budapesti Műszaki Egyetemen fog tanítani, és azt a tudást, amit a Svájci Műszaki Egyetemen megszerzett, azt hazahozza, és megmutatja az itthoni diákoknak azt a legfrissebb, legmodernebb tudást, legújabb gondolkodást, amit ő ott elsajátított. Tehát, hogy igen, én azt gondolom, hogy már most érik be a STIPI, és ami meg még érdekesebb számomra tehetséggondozó szakemberként, hogy most újraindul a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram, és a kiválasztó táborban kis instruktorok is lesznek a nagy instruktorok mellett, akik a szakma és Magyarország szellemi vezetői rétegéhez tartoznak, azok mellett a STIPIS diákokból kis instruktori hálót is képezünk. És hát nem jöhetnek sajnos csak 14-en kis instruktorok.
Hát jönnének többen.
Jönnek,
is.
És olyan óriási túljelentkezés volt, és mindenki ötletekkel jelentkezett, két-három oldalas ötletparádékat kaptunk, hogy mit kellene csinálni a kiválasztó táborban, milyen feladatokat kellene elvégezni, hogyan tudnának hozzájárulni. Úgyhogy erre én nagyon büszke vagyok, mert ez azt mutatja egyrészt, hogy meghatározó élmény volt a kiválasztó tábor az életükben, másrészt nem szeretnének elszakadni, harmadrészt hasznosnak tartják, hiszen olyan kapcsolatrendszert tudnak felépíteni a saját életükben, amit bármikor használhatnak a későbbiekben. Azért ott miniszterek, államtitkárok, művészek, Kossuth Díjas művészek, tudósok, sportolók, mint például Szilágyi Áron volt az első kiválasztó táborban, tehát hogy ez tényleg egy nagyon hasznos kapcsolatrendszer, és harmadrészt meg azt látom, hogy visszaadnak, tehát hogy akarják segíteni a STIPI-s diákokat, mert az ötleteik egy része arra irányult, hogy hogyan tudnánk még olyan körülményt teremteni, amivel ezek a diákok még lazábban, még nyugodtabban tudják megmutatni teljes mértékben magukat, hogy lássuk azt, hogy mi van igazán bennük, és hogy ne maradjon rejtve félelem, aggodalom, lámpaláz miatt semmiféle érték, ami bennük van.
Gondolom, nagyon sok ilyen különleges, tehetséges fiatallal találkozol. De vannak, akik úgy kifejezetten közel kerülnek hozzád, vagy közel állnak a szívedhez?
Hát nagyon rosszul végezném a munkám szerintem, hogyha ez nem történne meg, mert az azt jelenteni, hogy ellennék választva tőlük. Én azt látom az instruktor társaimon is egyébként, akik ebben részt vettek, és azt látom a tanárokon is más tehetséggondozó programban, mert ez nem csak a STIPI-nél van így, hogy aki tehetségekkel találkozik, aki egy picit beleszagol abba, hogy milyen építő, milyen feltöltő érzés hozzájárulni valakinek az életéhez, hatást gyakorolni valakinek az életére, az nem akar ettől az érzéstől szabadulni. Tehát, hogy a Miklósa Erika, aki instruktorunk volt, a mai napig tartja már az első évfolyamos csapatával is a kapcsolatot, és nem csak a nyertesekkel, hanem azokkal is, akik nem anyagi nyertesek voltak, hanem kiválasztó tábori nyertesek, és fantasztikus tehetségek. Tehát az Erika például ezt ilyen életprogramnak éli meg, és azt látom rajta, hogy neki a tehetséggondozás legalább annyira fontos, mint a saját szakmája, és eszméletlenül felnézek rá, amiatt, hogy egy kiváló nemzetközi művészként ő képes arra, hogy alárendelje magát, és határozottan, tudatosan hátralépve rendelje magát alá egy tehetségnek más területen, mint ami az övé, és segítse azt, hogy ő megmutathassa. De nem csak Erika ilyen, tehát, hogy aki részt vett ebben a programban, én szinte kivétel nélkül ezt látom, és hát én magam is nyilván a hatás alá kerülök a tudásnak, a képességnek, a tudatosságnak. Hát itt olyan srácok vannak, akik 5-6 tudományterületen dolgoznak egyszerre. De nem is értem, hogy hogy bírják. Tehát tényleg nem értem, hogy azt mondják, hogy járok, és akkor fölveszek még egy szakot, mert annyira érdekel engem ezen a világ legrangosabb egyetemein, hogy még egy kicsit az éjszakámba belefér. Hát eszméletlenek. De hát a művészeti területen dolgozók szintén lenyűgözőek, hogy kiáll egy 20 éves diák, kiáll a színpadra Zsófia királyné előtt Madridban, és lát hogy Zsófia királyné odafordul a magyar nagykövethöz, és azt kérdezi, hogy ez tényleg csak ennyi éves, és tényleg ilyen hangja van, és tényleg képes erre. Tehát lenyűgözőek a fiatalok.
Akartam kérdezni, hogy mi lesz a felkarolt tehetségekkel hosszabb távon. Tehát van-e utógondozás, van-e utókövetés, de részben azt is megválaszoltad azáltal, hogy megmarad a kapcsolat.
Hát egyrészt megmaradnak személyes kapcsolatok, másrészt pedig nálunk a Nemzeti Tehetségközpontban alumni programok is működnek. Tehát például mi csináljuk a Nemzeti Tehetségprogramnak az alumniát, ahol minden évben csinálunk mentorkodást, és szervezünk mentorprogramokat, de nem csak az NTP-ben, hanem a London programunkban is van olyan, amikor a külföldön tanuló diákok bejelentkezhetnek kiváló magyar gazdasági szakembereknél, akik ingyen és bérmentve egy évig rendelkezés állnak, beengedik őket a saját üzleti életükbe, támogatják őket az üzleti döntéseikben, karriertanácsadást végeznek. Ez is egy ilyen úgynevezett alumni program, akkor kifejezetten odafigyelünk arra a Schneidbergerben, hogy időnként visszahívjuk azokat a diákokat, akik végeztek nálunk, hogy tudjunk róluk, hogy mi történik velük, hogy mondjuk egy diákból, akit tőlünk vettek fel a Zeneakadémiára, nyilván természetesen elismerve az anyaintézményét is, de hogy mégiscsak tőlünk került be a Zeneakadémiára, most azt látom, hogy 60-ban egy olyan zenetanár, aki egy óriási művész csapatot hozott össze, és zenélnek, és a város meghatározó embere lett néhány év után, vagy hogy amikor elvégzi egy diákunk nem csak Magyarországon a Zeneakadémiát, alapszakon és mesteren, hanem van olyan diákunk, aki Hágában a Királyi Akadémián végez most, osztály elsők között, de van bandben végzős diákunk, van a Royal Academy-n Londonban hegedű művésznek tanuló diákunk, akinek ha baj van, az az első gondolat, hogy fölhívja a Nemzeti Tehetségközpontot, mert arra számít, hogy mi mindenben is tudunk segíteni. És azt kell mondjam, hogy annyi támogatónk van, és olyan sok ember fordul felénk szeretettel, tenni akarással, támogatással, hogyha van egy nehéz helyzet, szinte biztos, hogy tudok felhívni valaki olyat, aki azt mondja nekem, hogy akkor segítek. Vagy most van egy olyan banki kapcsolatunk, aki azt mondta, hogy a nagyon nagy bankról van szó, magyar bankról van szó, aki azt mondta, hogy a KKV-s kampányukban, ahol meghívják regionális központokba a KKV-s ügyfeleket, több száz ügyfélről beszélünk, ők szeretnék a magyar tehetséggondozást úgy bemutatni, hogy a Talentum Hungaricumos fiatal ösztöndíjasainkat hívják meg, és ők szolgáltatják a zenét, és közben egy picit beszélnek arról is, hogy miért fontos a tehetséggondozás, fölkeltve kicsit a figyelmet a KKV-k felé is, hogy érdemes a tehetséggondozásba befektetni.
Milyen szem kell a tehetség felismeréséhez? Mennyire kell másképp hozzáállni? Hogy ti meglássátok, akár egy hátrányos helyzetből, vagy hátrányos közegből érkező fiatal vagy gyerek esetében azt, hogy ott érték van, egy rejtett érték.
Milyen szemnek? Szerintem türelmes szemnek kell lenni, mert hogy előbb-utóbb, ha sokáig figyelünk egy gyereket, előbb-utóbb fogunk találni valamit. Például a Böjte Csaba egyik legfontosabb gondolata nekem, amit sok helyen elmondott, amikor azt mondja, hogy Isten nem teremt selejtet. Én azt gondolom, hogy ez így van. Nem biztos, hogy rögtön észrevesszük az értéket, de én nagyon büszke vagyok azokra a pedagógusokra, akik ezt észreveszik a napi munkájuk során. Ezért is van nekünk a Bónis Bóna díjunk, ahol a tehetséggondozó pedagógusokat, szakembereket, szervezeteket, önkormányzatokat díjazzuk, hiszen lenyűgöző az, ahol észreveszik, hogy egy kis motivációval mit lehetne elérni. Nagyon sokféle szem kell egyébként. Nyilván másképp lehet észrevenni egy művész tehetséget, hamarabb lehet észrevenni egy mozgásra alapuló tehetséget fiatalkorban, vagy egy zenei tehetséget egészen korán észre lehet venni, egy matematikai tehetséget, egy mérnököt is, hogyha jól figyel a szülő. Szerintem egyébként tényleg a türelem a legfontosabb, meg az odafigyelés. Tehát, hogyha jól figyel oda az ember, ha nem a saját vágyait keresi, hanem azt nézi, hogy miben boldog az a kicsi gyerek, vagy az a nagyobb gyerek, vagy már fiatal felnőtt, hogy mitől lesz igazán boldog, hogyha azt észrevesszük, akkor ott a tehetség.
Úgy látom, hogy szívvel, lélekkel és nyakig benne vagy a tehetséggondozásban, illetve ennek az egésznek, a szellemiségnek az átadásában. Mi a te motorod? Mi az, ami téged hajt?
Talán ez az a mondás, amit mondtam, hogy ami ma elég, az holnap kevés. Mindig szeretném, mindig, ez nem nagyon szeretik a biztos a kollégáim, mert ugye nálunk az a mondás, hogy a 100% az alap, a 120% a minimum.
Könnyű hát, lehet egy ilyen főnöknek megfelelni.
Nagyon könnyű, mert csak teljesíteni kell, és akkor minden rendben van. De viccet félretéve, Én azt gondolom, hogy ha az ember mindig szeretne jobb lenni, hogyha arra törekszik, hogyha még érzi, hogy van belül tartalék, azt kihozza, akkor az tud egy jó motor lenni. A kollégáimnak a hozzám való lojalitása, a segítőkészsége, a támogatása a nehéz ügyekben, az megint csak tud egy motor lenni, mert amikor azt látom, hogy van értelme a munkámnak, mert vannak, akik szintén fontosaknak tartják, akkor szintén az egy nagyon jó motor. Az, amikor megköszöni egy gyerek, vagy fölhív engem egy fiatal felnőtt, hogy letette az utolsó vizsgáját Cambridge-ben, vagy hogy állást szerzett magának Londonban, és egy startupnál dolgozik, de olyannyira startupnál dolgozik, hogy meghívták, hogy legyen társtulajdonos. Hát ez megint egy olyan motor, hogy akkor az ember azt mondja, hogy ezt így érdemes. Vagy amikor egy anyuka fölhív, hogy ő már nem bír a gyerekkel, csináljunk valamit vele, mert azt gondolja, hogy csak mi tudunk ráhatni, és az is egy nagyon nagy eredménye most a központnak, hogy van egy olyan oldalunk, amelyben azzal foglalkozunk, hogy a családok tudják megtalálni azt, hogy milyen tehetségprogramok vannak, hova vihetik el a tehetséges diákjukat, hogyan találják meg benne azt, ami tényleg a diáknak a vágya, tehetsége, és nem csak a szülőnek a kívánsága talán. Nagyon sok olyan szakirodalommal próbálunk segíteni, a szakirodalmat a mindennapok nyelvére lefordítani, ami egy családnak is nagyon hasznos lehet. Hát így őszintén szólva, az emberi visszaigazolások, azok az én hajtómotorom. Most közben így gondolkodtam, hogy mi az én hajtómotorom. Az emberi kapcsolatok, az emberi köszönetek, az emberi bizalom, az őszinteség, az mind az én hajtómotorom.
És ami biztos akkor, hogy érdemes a tehetségekbe fektetni, illetve a tehetségeket támogatni. Köszönöm a mai beszélgetést, és akkor sok tehetséget kívánok. Talán ezt kell a leginkább.
Nagyon szépen köszönöm én is, nagyon jó volt megint beszélgetni.
Dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezető igazgatója volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő tart velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a hétfő Egy Nő, a Trend FM Portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.